Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntjük körünkben a pécsi kamarakórust, Tillai Aurél vezényletével, vezetésével érkeztek közénk. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg az ő első szolgálatukat, Charpentier Te Deum. A 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. A 331. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük ennek is első két versét. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána.
Thank you.
Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten írott ígéjét Zakariás próféta könyvéből olvassuk. Zakariás próféta könyvének 9. részéből, a 9. verstől a fejezet végéig. Zakariás próféta könyvének 9. részében, a 9. verstől a 17. versig ezt olvashatjuk. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya. Íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, s uralkodik tengertől tengerig és a folyamtól a föld határáig. Sőt, a veled való szövetség véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, melyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménység foglyai. Ma is azt hirdetem néktek, kétszeresen megfizetek néked, mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy kézívet, és megtöltöm Efraimat, és felindítom fiaidat, ó Sion, a te fiaid ellen ó Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere. És megjelen felettük az Úr, és nyila repül, mint a villámlás. Az Úristen kürtöt fuval, és déli szelekben nyomul elő. A seregek ura megoltalmazza őket. Megemésztik és letapossák a paritjaköveket, és isznak és zajongnak, mint a bortól, és megtelnek, mint a csészék, és mint az oltár szegletei. És megsegíti őket az Úr, az ő Istenük a manapon, mint az ő népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak az ő földjén. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő kedvessége. Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és leányokat a must. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk ezen a virágvasárnapon. Téged, aki bevonultál Jeruzsálembe, és aki bevonulsz közénk is. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, itt vagy közöttünk, most, amikor téged ünneplünk. Köszönjük te néked, hogy te állhatsz Isten tiszteletünknek a középpontjában. Előtted hódolhatunk, téged dicsőíthetünk és imádhatunk ebben a közösségben. Énekszóval is, imádsággal is, szívünkben és a szánkkal is. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, és szavad hadd jusson el a szívünkig, hadd formáljon, hadd alakítson át bennünket, gondolkodásunkat is, értékrendünket, egész magatartásunkat. Segíts rajtunk, hogy hinni tudjuk azt, amit tanítasz nékünk, és követni tudjuk aztán a hétköznapi életbe, amikor kimentünk innen a templom falai közül. Kérünk téged arra, hogy légy segítségül nékünk, és áld meg, szenteld meg együttlétünket, és mindazokon a helyeken dicsőítsd meg magad, és dicsőítesd meg magad, ahol a mai napon te reád emlékeznek, és te reád hallgatnak testvéreink. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Meghalt és feltámadott, élő és örökkévaló, uralkodó Jézus Krisztusunk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból, református egyházunk hitvallásából a mai napra jutó néhány kérdést és feleletet. Gondnok úrunk szavaira figyeljünk.
Következő kérdés. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? A válasz. Isten nem ok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy ami bűneinket Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegyáltal bizonyosakká is akar tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. A harmadik kérdés és válasz, ami a hétköznapi életben is nagyon sokszor előfordul, meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való válságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekünk is, mint az időseknek. Ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által a keresztény anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerezte.
Köszönjük szépen! Most igehirdetés előtt újra a kórus szolgálatát hallgatjuk. A 42. Genfi Zsoltárt éneklik, Tillai Aurél szerezte ezt a művet. A 156. énekünket énekeljük. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végette szent helyre feljöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Zakariás próféta könyvének 9. részéből olvassuk, a 9. versből, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez, Jeruzsálem leánya. Ímé, jönnéked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. Drága testvéreim, Zakariás próféta Krisztus előtt 500 táján biztatta a zsidó népet, Sion, illetve Jeruzsálem leányát, azzal, hogy majd jönni fog a királya, aki egyfelől végtelenül hatalmas, másfelől végtelenül alázatos lesz. Azt is elmondta róla, hogy uralma alatt népe teljes szabadságban, békességben, boldogságban él. Ennek a jövendőbeli fejedelemnek, mondta akkor a próféta, már előre szabad és kell is örülnie Isten népének, Jeruzsálem Sion leányának. Aztán ezt a Zakariás prófétát megölték a jeruzsálemi templomban. Telt múlt az idő, és valóban 500 év múltán Jézus teljesen magától értetődően és tudatosan beteljesítette a proféciáját. Olyas valakiként tette ezt, aki élete során megmutatta végtelen hatalmát és végtelen alázatát. Amikor eljött az ideje, felült a nőstény szamár vemhére, és bevonult Jeruzsálembe a Susza kapun át. Bevonult Jeruzsálem leányának, Sion leányának fővárosába. Az arándokok serege, akik ott tartózkodtak, a nép egy része kitörő örömmel fogadta, úgy, ahogy a prófét annak idején ezt parancsolta, mert valóban benne látták a megígért és a legnagyobb reményekre feljogosító messiás királyt. Emlékszünk, hogy a zsidók ez időtájt éppen a Római Birodalom igája alatt nyögött. Fokozott várakozással tekintettek Jézusra, mi lesz most, mi fog történni, mit fog tenni a názáreti. Mi történt? Néhány nap múlva ugyanezt a Jézust egy másik jeruzsálemi kapun át vitték a kapukon kívülre, a Koponya nevű helyre, hogy ott halljon szégyenletes kínhalált. Sokak csalódása leírhatatlan volt. Ám de Jézus harmadnapon feltámadt, majd 40 nap múlva felment a mennybe, és ült az Atyaisten jobbjára, hogy az írás mondja, és várja második és dicsőséges eljövetelének idejét, amikor megteremti majd az Isten országát. De hadd térjek vissza most őtőle az időben Zakariás prófétához. A bevonulás hírnökékhez. Először hadd szóljak róla, aki az örömüzenetet tolmácsolta kortársainak. Jön a királyok királya. Készüljetek és örüljetek neki már előre, jó előre. Ahogy mondom, 500 év múlva megérkezett a királyok királya. meghalt, feltámadt, visszatért a mennybe, a visszatérés ígéretével, és a tanítványait, híveit kiküldte a világba, hogy hirdessék őt és az ő művét ebben a világban. Hirdessék az örömhírt, legyenek örömhírmondók, örömüzenet átadói, beszéljenek róla az embereknek. Mondják el, hogy egyszer már eljött, ahogy a proféták megmondták azt is, elvégezte a megváltást. Másfelől mondják el, hogy megdicsőítetett, és még egyszer eljön dicsőségben, hogy létrehozza örök királyságát. És hívják az embereket az ő belé vetett hitre, az ő hozzá való csatlakozásra, az ő követésére. Ezek a tanítványok, akiket Jézus ezzel megbízott, elindultak, a Szentlélekkel megerősítve, és eleget tettek a küldetésüknek. Hirdették Jézust az emberiségnek, hívtak mindenkit a belévetett hitre. És így van ez a mai napig. Én is egy ilyen örömhírmondó vagyok az Isten irgalmassága folytán, aki beszélek nektek Jézusról. De ha hisztek benne, ti is az ő követei vagytok. Családban, munkahelyen, ott, ahova Isten állított benneteket. Van mondani valótok nektek is. A tiszta evangélium, a Jézusról szóló örömhír. Amikor a mi üzenetünk megszólal ebben a világban, és tolmácsoljuk mi is a Jézusról szóló örömhírt, akkor az üzenetünk nem egyszerűen Jézusról szól, ahogy ezt többször elmondtam már nektek, hanem ebben az üzenetben maga az alázatos és hatalmas király érkezik el az emberekhez. Ő az, aki a róla szóló örömüzenetbe bevonul közénk. Bevonul New Yorkba, Pécsre, Budapestre, Szegedre, ebbe a gyülekezetbe és más gyülekezetekbe is, ahol megszólal az evangéliuma, ahol tisztán szólal meg az evangélium Jézusról, ott az ő alázatos és dicsőséges személye, a királyok királyának a személye ott van. Igen, Jeruzsálemben fizikai valójában látták, hallották, érinthették az övéit, ma fizikailag nem tudjuk ezt megtenni, de lelki formában az ő igéje és lelke által mégis itt van közöttünk. Érzékszerveinkkel nem tudjuk megragadni, de mégis joggal énekeljük, hogy itt van közöttünk ő, aki Szamárháton vonult akkor Jeruzsálembe, és aki majd egyszer megjelenik hatalma angyalaival az ő dicsőségében, az ég felhőin. Az örömhír által vonul be, amit ti mondotok el, a munkahelyeitekre, az örömhír által, az örömhírben vonul be az otthonaitokba, az örömhíre által vonul be a szíveitekbe, a lelkeitekbe. Vésétek a szívetekbe, Jézus az evangélium igéje által vonul be. Ebben a mostani időszakban az emberiség, az emberek szívébe, életébe, közösségeibe. Ha bizonyos emberek, mondjuk lelkész vagy nem lelkész, vagy bizonyos műalkotások, bizonyos akár kórusművek, vagy más egyéb műalkotások biblikusan hirdetik meg Jézust, biblikusan tesznek róla tanúságot, akkor ebben a tanúságban Jézus valóban elér másokat. Elér másokat Bach zenéje, Bach passiói által, mert Bach a tiszta evangéliumot szólaltatta meg. Eléri az embereket Brahms német requiemje által. Elérheti még az embereket Tillai Aurél Zsoltár feldolgozása által is. Mert ha megszólal az ige, akkor ott van Jézus. Ha eléggé alázatosak vagyunk ahhoz, hogy csacsivá váljunk, akkor transportálhatjuk mi is Jézust az emberekhez. Ugyanúgy, mint az jeruzsálemi csacsi. Transportálta Jézust. Mi is vihetjük, ha elég csacsik vagyunk, most a szó jó értelmébe vegyétek ezt, ha elég alázatosak vagyunk, és elég csöndesek vagyunk, transportálhatjuk hívő szívű emberként Jézust a mi gyerekeinkhez, munkatársainkhoz, a gyülekezetünkbe, akikhez éppen Isten küld bennünket. Ebből most már egyértelműen következik az, hogy Jézus ma nem a szemünkön, nem is a szánkon át, nem álomban, nem misztikus látásokban jön hozzánk, hanem csak is az ő örömhírében, amit hallunk a fülünkkel, és ami a fülünkön keresztül megy a szívünkbe. Minden jó és rossz hír a fülünkön keresztül megy be a fejünkbe, a szívünkbe. A Jézusról szóló jó hír is eléri a fülünket, és ott bemegy a szívünkbe, a gondolatainkba. Halljuk most is, hogy ő el fog jönni, ő, aki egyszer eljött. Eljött, hogy megalapítsa országát, véren szerzett országát. Eljött, hogy a királyságának fundamentumait lefektesse a Golgotai keresztjén, és még egyszer el fog jönni, hogy azt az országot, azt a birodalmat, az új eget és az új földet megvalósítsa, megteremtse. Teljhatalmú úrként, fejedelemként. Most tehát Zakariás próféta nyomába léphetünk mi is. Ő is hirdette a Krisztust. Azóta sok százan, sok ezren hirdették már. Mi is beléphetünk, bekapcsolódhatunk ebbe a láncolatba, és lehetünk Jézusnak a hírnökei, az evangélium tolmácsolói. És ha azt tesszük, abban bevonul Jézus a szívünkbe, a közösségeinkbe. De nézzük másodszor, testvéreim, a bevonulónak a személyét. Zakariás azt hirdette kortársainak, íme királyod érkezik hozzád. Íme, ezzel kezdődik a profécia. Ez a kis szó, héberül, azt jelenti, hogy nézz oda, íme, nézz oda, lásd meg, vedd észre. Ez egy rámutatás. Odaállítja Jézust a hallgatói figyelmének, gondolatainak a központjába. Nézzetek oda! Hatalmas jelentőségű valakire mutatok rá. Íme! Emlékeztek erre, hogy más is rámutatott így Jézusra. Íme az Isten báránya, íme az ember. Sokszor előjön ez. Jézust a figyelem középpontjába állítja ez a kis szó. Ma is, a ti figyelmetek középpontjába is. Annyi mindenre figyelünk, annyi mindenre figyeltek az életben. Leginkább magunkra, a dolgainkra figyelünk, a munkánkra figyelünk. Az érzéseinkre, a családunkra, munkánkra, sok minden egyébre figyelünk. Politikai eseményekre, sporteseményekre, zenei eseményekre, mindenre odafigyelünk. És valahogy Jézus úgy elsikkad. És hadd állítsa Jézust a figyelmünknek a középpontjába ez a kis szó. Íme! Íme! Királyod érkezik hozzád. Érezzük a szóból, a kifejezésből, hogy királyod, hogy ez nem egy királyra utal, egy akármilyen királyra, egy királyra a királyok sorában. Izraelnek sok királya volt, de itt nem. Itt a királyról van szó. A legfőbb királyról, a királyok királyáról, az urak uráról, a legelső úrról, a legfelsőbb uralkodóról. A te királyod jön hozzád. Manapság, testvérek, az örömüzenetben Jézus úgy jön hozzánk is, mai emberek közösségéhez, mint király. Nem egy király, egy uralkodó, egy vezető, hanem az uralkodó, a vezető, a király. Ezzel a méltóságával nekünk is tisztában kell lenni. Azért jön, akkor is azért jött, hogy úrrá tegyék. És ma is azért jön, hogy úrrá tegyük, elismerve az ő uralkodását, uralkodói mi voltát, uralkodói személyét, el akarja foglalni a trónját, az uralkodói pozícióját az életünkben. Nem akar kívül lenni az életünkön, hanem bent akar lenni az életünk. Nem akar kívül lenni a szívünkön, a szívemben, hanem bent akar lenni a szívünkben. A trónon akar ülni, az első akar lenni. Őt illeti meg egyedül ez a pozíció. A sokasághoz is jön, de az egyes emberhez is ugyanígy jön. Íme a királyod, mondja egy társadalomnak, egy kultúrának, egy népnek a próféta. Ma is szól ez a magyar néphez is, a magyar református egyházhoz, meg más egyházakhoz is. A te királyod, te közösség, a te királyod ez a Jézus, de szól egyénekhez is, hozzám, hozzád. A te királyod ez a Jézus, aki hozzád jön az evangéliumban. De milyen király ez, kérdezzük? Milyen király ez? Nos, két vonását hadd villancsam elétek, amire már utaltam. Az egyik az alázata, a másik a fensége. Az alázata. Jézusnak az alázata az Atya akaratának való teljes engedelmességben, annak a követésében nyilvánult meg. És ez az alázat, testvéreim, nem valami muszáj, kényszer alázat volt, hanem az Atya iránti tökéletes szeretetből fakadó alázat. Szerette az Atyát, és ezért alávetette magát mindenben az Atya akaratának, mindenféle fogcsikorgatás és tiltakozás nélkül. Nem lebegett más cél Jézus szem előtt, mint hogy szeretetből fakadó alázatos engedelmességével megdicsőítse az Atyát, ahogy ezt számtalanszor elmondta. Az Atya akarata pedig az volt, testvérek, hogy Jézus engesztelő áldozattá legyen a világ bűnéért. Ez volt az Atya akarata, és Jézus alázatos szolgaként engedett ebben. Már a mennyben így szólt az Atyához, íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Aztán elindult, és Mária által emberi természetet vett föl, isteni természetét elrejtette, szolgai alakot öltött, ahogy mondja Pál apostol, engedett az Atyának abban, hogy a legnagyobb szegénységbe szülessen. Engedett az Atyának abban, hogy szüleinek is engedelmeskedjen. Engedett az Atyának egész földi életútja során. Engedett az Atyának akkor, amikor a Gecsemánéba magára kellett vennie az emberek bűnét, vagyis a mi bűnünket, a mi vétkeinket, a tiedet és az enyémet is. Magára vette velünk született hitetlenségünket, eredendő önistenítésünket, énközpontúságunkat, lázadásunkat Isten ellen. Magára vette a mi hiúságunkat, a büszkeségünket, a gőgünket. Magára vette a házasságtöréseinknek a tömegét, a gyilkosságainkat, számtalan hazugságainkat, gonosz kívánságainkat, mindazt, ami a szívünkben van, amit konkrétan elkövettünk, vagy amit épp elmulasztottunk megtenni, pedig kellett volna. És azután Jézus engedett az Atyának abban, hogy magára vette a mindezekért nekünk járó igazságos büntetést is. Magára vette, és az utolsó cseppig kiitta a harag poharát. Vért izzadva tette ezt, mert iszonyú volt a számára. De engedett ebben. Engedett abban is, hogy azután a megaláztatások sorozatán ment végig. Egészen az emberileg igazságtalan ítéletig. Engedett az Atyának, amikor a vállára kellett vennie a keresztfáját, és vonszolnia kellett azt a Via Dolorosán, a Koponya nevű hely felé. Engedett az Atyának, amikor odaszegezték a keresztfa oltárához, és bűnné lett, és átok szállt rejá, és szálla alá poklokra. Engedett az Atyának abban, testvérek, hogy mind ezen igazságtalanságok és gyötrelmek közben néma legyen, és egy szó sem hagyta el a száját, mint az áldozatra hurcolt bárányoknak. Még akkor is, még ott is engedelmes volt az Atyának. Alázatos volt. Mert szerette az Atyát, és dicsőíteni akarta az Atyát. Ez az alázatos szeretetből fakadó engedelmesség annál inkább megdöbben minket, minél inkább felfogjuk, testvérek, hogy eközben milyen iszonyatos lelki és testi gyötrelmeket kellett neki átélni. Egy gyötrelmek mélységét mi nem is tudjuk felfogni. Olyan szenvedés volt az, amihez képest a világ minden szenvedése eltörpül, mert mit okozott neki az, hogy bűntelenként bűnné kellett lennie? Azzá kellett válni, ami tökéletesen idegen volt tőle, hiszen lényének és életének a szentsége azt jelentette, hogy semmi köze nem volt a bűnhöz, a vétekhez. Sőt, ezeket teljes valójából gyűlölte. Mit tudunk mi erről? Mi, akik szeretjük a bűnt, akik gyönyörködünk a bűnben, akik vonzódunk az istentelenséghez. És mit okozott neki az, hogy rászakadt az Atya haragja? Rejá, akiben öröktől gyönyörködött az Atya, aki földi élete során kedvét lelte benne, akiről azt mondta, hogy szeret engem, és én is szeretem őt. És most annak a valakinek a rettenetes haragja szakadt rá ott a keresztfán. Mit jelentett az, hogy az atya elhagyta őt, akivel örökké egy? Át kellett élnie az atya által való elhagyatottságot emberi természetében. Mit tudunk mi erről? Mikor eleve úgy születünk, hogy semmi közünk az Atya Istenhez. Mi csak annyit tudunk, hogy a szeretteinktől elszakadni nehéz a temetőben. Vagy egy haldokló embertől búcsút venni, azt tudjuk. De hogy Jézusnak mit jelentett elválni az atyától, a szeretett fiúból átokká lenni, ezt nem tudjuk fölfogni. Milyen gyötrelmeken ment keresztül? És mindez vállalta az atya iránti szeretetből alázatos szolgaként, némán. Milyen király a királyok királya? Olyan, aki tökéletes életét adta azért, hogy eljövendő országa megteljen lakókkal, hogy ragyogjanak ott majd, mint koronakövek az ő földjén. Ezért alázta meg magát a keresztfának haláláig. De testvérek, Jézusnak nem csak ez az alázata tűnik a szemünkbe a Bibliából, hanem az ő mindenhatósága is. Isteni hatalmától soha nem fosztatott meg, még ha el is rejtette azt, mégis megvillant csodálatos tetteiben. Látszik gyógyításaiban, ahogy már az Ótestamentumban Isten volt népe orvosa, az Új Testamentumban is, Jézusban Isten népe orvosa. Ahogy parancsolt a tengernek, mint ahogy Isten a veres tengert szétválasztotta népe előtt, hogy megszabadítsa őket, úgy parancsolt Jézus a vizeknek, tanítványai megszabadulása érdekében. Ahogy táplálta Jézus a népét, amikor megéheztek több alkalommal, több ezer embert megelégítve, ugyanazt tett, amit Isten tett a pusztában, amikor 40 éven keresztül ellátta a népét eledellel, és itallal is. Jézus a népét tápláló, hatalmas úr, és ahogy népét Isten annak idején kiszabadította Egyiptom fogságából, úgy szabadította meg Jézus a sátánnak, a démonoknak a fogjait, szabadító hatalmát megmutatta. És ahogy már az Ótestamentumban Isten a halál uraként jelenik meg, úgy jelenik meg Jézus is a halál uraként, teljhatalmat mutatva holtak feltámasztásánál, sőt, amikor ő maga is feltámadta a halálból. Egyáltalán nem csoda, testvérek, hogy ez az alázatos valakit, aki mindenkinél alázatosabb volt, és mindennél hatalmasabb, királlyá akarták tenni többször is a zsidók. A királyukká akarták tenni, ő pedig mindig ellenállt. Mert itt még nem azért jött, hanem azért, hogy királyként meghaljon. Nincs itt az idő. Majd, ha eljön az idő, megjelenik királyként, teljhatalmával és dicsőségében. Az a valaki fog megjelenni, aki ízelítőt nyújtott abból, hogy milyen lesz az ő birodalma, ahol nem lesz könny, ahol nem lesz betegség, halál, fájdalom, könny, sírás. Lenyűgöző ízelítőt adott az ő királyságából földi élete során. Igen, Jézus alázatos és hatalmas. Persze kérdezhetitek, hogy hatalmas? A földi élete utolsó hetében is hatalmas volt? Hol? Miben? Nem csak a gyengeséget, a tehetetlenséget, a kiszolgáltatottságot, erőtlenséget látjuk az utolsó héten? Nem, testvérek. Nem. Ugyanaz a mérhetetlen hatalom és erő, ami a csodáiban megjelent, megjelenik abban, ahogy magára veszi a bűnt, és magára veszi az atya haragját, ahogy magára veszi az ostorcsapásokat, ahogy az igazságtalan ítéletet fölveszi, ahogy a keresztet hurcolja, ahogy felveszi a gyalázatot, a köpéseket, fogadja a szegeket, és közben egy szó sem hagyja el a száját. És aztán a kereszt magasában is végig engedelmes, kimondja, amit ki kell mondania, megment egy gonosztevőt, hogy lássuk, kicsoda ő. Az ereje tűnik ki abban, hogy ellenáll a kísértésnek, és nem száll le a keresztről, nem fut el a halál a pokol mélysége elől, hanem elvégzi a megváltást. Hol van itt a hatalom? Hol van itt az erő? A gyengeségben. Gyengeségben mérhetetlen erő. És aztán harmadik nap kilép a sírjából, mert legyőzi a halált. Jön a te királyod, mondja a próféta. Ez a mérhetetlen alázatos, és mérhetetlen hatalmas bárány és oroszlán egy személyben. Jön hozzád a te királyod az evangéliumban, hogy életed urává legyen a megváltód. Végül harmadszor a bevonuló fogadtatásáról hadd szóljak. Zakariás tanácsot adott, hogy hogyan várják őt, akit majd látnak a csacsin bevonulni. Azt mondja, örülj, Sion leánya, nagyon örülj, Jeruzsálem leánya. És 500 év múlva sokan tényleg úgy fogadták, ahogy a proféta előre mondta, kitörő boldogsággal. Persze voltak, akik csak megvonták a vállukat. Lebigyeztették az ajkukat, fintorogtak, mit akar ez itt, minek jön ide, minek csinálja itt a fesztivált, hagyjon már békét nekünk. Ők nem örültek, se kicsit, se nagyon, egyáltalán nem, mert közönnyel fogadták és legyintettek rá. Sőt, voltak olyanok is, akik ellenségesen fogadták, mert féltek tőle. Jön és elveszi tőlünk a hatalmat, a befolyást, a gazdagságunkat, megfoszt minket, ki tudja mitől, vélt hatalmunktól, erőnktől. El kell tenni láb alól. Ó, testvérek, ma is vannak, akik így fogadják Jézust. Amikor az evangélium eléri őket, amikor a Jézusról szóló örömhírt hallják. Közönnyel, ugyan már. Mese. Vannak ennél fontosabb dolgok az életben, mint hogy ezzel foglalkozunk. Mások kifejezetten ellenségesen. Mi, micsoda? Mi, az hiányzik még, hogy én beengedjem az életembe, a szívembe. Hát még itt felforgat minden. Tehát maradjon csak minden úgy, ahogy van. Hát így a legjobb, nem? Hát így csodálatos az életem. Hát boldog vagyok. Hát nem ment tönkre háromszor a házasságom, meg nem csaltam meg senkit, meg nem öltem én meg senkit. Hát jó ember vagyok. Én nincs is nálam jobb ember. Hát mit akar ez a Jézus itt felforgatni? Hagyjam már, hagyjam békén. Ugye? Ismerjük ezt testvérek, de Jeruzsálem leánya, Sion leánya, te ne így fogadd, amikor az evangéliumba hozzád jön. Te ne így fogadd, hanem örülj, örülj neki. Fogadd, amikor megérkezik hozzád, mert méltó rá, hogy örülj neki. Hiszen láttad, hogy csodálatos személyiség, végtelenül dicsőséges. Senki nincs, aki oly alázatos és oly hatalmas lenne. Senki nincs, aki úgy szeretne, olyan feltétlenül, olyan mélyen, olyan örökké és gyakorlatias módon. Senki nincs, aki olyan lenne, mint ő, aki alatt biztonságos és békességes életed lehet, akivel minden kiteljesedik, itt a földön és aztán a halál után is. Fogad örömmel ezt a Jézust. Fogad örömmel a Krisztust, amikor az evangéliumba megérkezik hozzád. Testvérem, hogyha nem így fogadod, akkor mindent elvesztesz. Ha nem így fogadod, mindent elvesztesz. Ha örömmel fogadod, mindent megnyersz. Lásd túl az orrodon. Lásd túl az orrodon. Könnyű leragadni ott, ahol bizonyos emberek leragadnak. Leragadtak, hogy nézd már a szamárháton ülő. Ez a szegény emberek között vonulászó, még náluk is szegénye, poros alak. Le lehet itt ragadni. Le lehet ott ragadni, hogy mit akar ez a senki házi, csak hatalomra tör, csak nem valami forradalmat akar kiváltani, mit ugrál ez itt, még ránk vonja a rómaiak haragját. Meg elvesztjük a zsíros pozícióinkat, meg jólétünket miatta. Kapjuk el a torkát mielőbb. Le lehet itt is ragadni, testvérek. De ne ragadjatok le itt. Ti se ragadjatok le itt. Lássatok túl az orrotokon, az íge által, az íge szemüvege által. Mert innen megérthetitek azt, hogy senkit nem lehet ebben a világban nagyobb örömmel, nagyobb bizalommal, szeretetteljesebb odaadással, hittel fogadni, mint a názáreti Jézust, amikor az örömhírében megérkezik hozzánk. Mindenki másba lehet csalódni is. Sok mindenkibe lehet csalódni, látjuk ezt a világban, de ő benne nem fogsz csalódni. Ha örömmel fogadod, nem fogsz benne igazán csalódni, sőt, ha csalódsz is pozitívan csalódsz, mert többet kapsz, mint amit vártál. Hívlak téged, mint Zakariás próféta. Hívlak benneteket. Hogy velem együtt jöjjetek, és örüljünk, hittel fogadjuk a Krisztust. Örüljünk neki, ha már egyszer örültünk, örüljünk neki újra és újra, amikor szól hozzánk az evangéliumban, amikor megközelít bennünket. Mert jön hozzánk, mi nem mehetünk el hozzá, nem mehetünk el hozzá, jön hozzád a te királyod, ő keres meg minket. Hát fogad örömmel Jézust. hittel és bizalommal. Testvérek, végül hadd mondjam még, hogy én itt Jézusról nem mint valami eszméről, vagy általános fogalomról beszélek. Némelyek lehet azt hiszik, hogy itt valami ideáról értekezek. Nem, testvérek, nem ideáról. Jézus nem egy eszme, nem egy általános fogalom, hanem egy reális személy, egy valóságos személy. Nem nekünk kell kitalálni, hogy milyen ez a Jézus, mert ő már ki van találva elég régóta. És olyan is marad, mint amilyen volt. Egy valóságos személy, egy történelmi személy, akinek a tettei nem mesehős tettei, hanem történelmünk egyszeri és megismételhetetlen eseményei. Nem mesterkért mesékkel, mitoszokkal, legendákkal ostromollak benneteket, ahogy mondták már az apostolok, hanem a valósággal, az igazsággal. Jézus nem valami kulturális jelenség, hanem ő egy élő személy, aki itt járt köztünk, aki tette, amit tett, és aki még egyszer meg fog jelenni. Telj hatalomban és dicsőségbe. Örüljetek, amikor ez a Jézus hozzátok jön, amikor közelít benneteket az igéje által. Örüljetek, mert kegyelem ez, hogy közelít. Szeretet ez, hogy közelít. Megtehetné, hogy nem közelít hozzánk, hogy elmarad, messze marad tőlünk. De szeret minket, és ezért oda jön hozzád. Egészen közel. Fogad bizalommal. Nos, testvérek, láttátok, hogy királyi bevonulást hirdetett meg a próféta, a bevonulás hírnöke Zakariás. Mi is lehetünk a bevonulás hírnökei, mert a mai világban is hirdethetjük Jézust, de elmondhatjuk azt is, hogy még egyszer meg fog jelenni, és megvalósítja az ő országát, amit véren megszerzett ott első eljövetelekor. Legyünk a bevonulás hírnökei, a Krisztus hírnökei. Láttuk a bevonuló személyét másodszor, az ő csodálatos, alázatos és hatalmas személyét, végül pedig hadd intett bennünket, és intett bennünket a próféta, hogy fogadjuk ezt a Krisztust ma is, és minden alkalommal, kitörő örömmel és boldog bizalommal. Amen. Jöjjetek, testvérek, és hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy ma is megközelítesz minket az evangéliumban. Te, aki végtelen alázatos és végtelen hatalmas király vagy, aki ez nincs fogható, aki oda ültettettél az atya jobbjára, és ahogy mondtad is, néked adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy megígérted, hogy még egyszer el fogsz jönni, és meglát majd téged minden szem, és minden tér neked hajol meg, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Megjelens és alázatos és hatalmas úrként új eget és új földet teremtesz, ahol mindazok, akik hisznek te benned, akik örömmel fogadtak téged, ott lehetnek majd. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne úgy kelljen majd egyszer fogadnunk téged, hogy hegyek esetek ránk és halmok takarjatok el bennünket annak tekintete elől, aki megjött, aki megérkezett, hanem hadd legyünk azok között, Urunk, akik hozsannázva és nagy-nagy örömmel fogadnak majd téged azon a napon, akik üdvözlégyet kiáltanak te néked. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy éppen azért, hogy ez így legyen, ezért szólsz hozzánk ma, ezért beszélsz hozzánk az igében, ezért közelítesz meg minket egyen-egyenként. Kérünk, segíts, igéd erejével győz meg bennünket, hogy híveiddé váljunk, hogy eléd terítsük a ruháinkat, hogy eléd terítsük a szívünket, hogy pálma ágakat lengessünk a szívünkben, és boldog örömmel üdvözöljünk téged, mint a mi megváltónkat és Urunkat. Kérünk téged, hogy munkáld ki ezt a szívünkben, és dicsőítsd meg magad ezáltal is. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk a kicsikért, a betegekért, a távol lévőkért. Kérünk az egészségesekért, a súlyos terheket hordozó embertársainkért, testvérünkért. Kérünk az testvérgyülekezetünkért, az erdélyi gyülekezetért, ahol kérünk, hogy hirdetessen a te ígéd, és dicsőítsd meg magad ott is. Kérünk téged arra, hogy áld meg egész hazánkat, egész népünket. Vonj magadhoz, Urunk, minél több embernek a szívét, hogy te előtted hódoljanak nagy örömmel és nagy békességgel. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy könyörgésünket meghallgatod neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg most a Pécsi Kamarakórus előadásába Kodály Zoltánnak a 114. Genfi Zsoltárát. Utána, ahogy ők ezt eléneklik, elmondanám röviden a hirdetéseket, majd ők lejönnek ide közénk, és innen az úrasztalától elénekelnének még 4 művet. Egy Handel áriát hallgatnánk meg a Messiás oratóriumból, aztán Tillai Aurél Zrínyi második éneke, és 2 Kodály mű hangzik el, a Magyar Nemzet és a Szép Könyörgés. Utána majd az áldás, az záróének és a himnusz következik. Hallgassuk szeretettel tehát most Kodály Zoltán 114. Genfi Zsoltárát. Köszönjük szépen. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a kiadott rend szerint tartjuk meg. Csütörtökön este és pénteken este 6 órakor lesz istentiszteletünk. Szombaton délután 4 órakor lesz gyülekezeti alkalmunk, ahol a gyerekek is szolgálnak, a fiatalok is szolgálnak, és gyülekezet együtt készül a nagyszombati áhítatban húsvét ünnepére. Húsvét első és másodnapján pedig 9 órakor tartunk istentiszteletet, mindig úrvacsora osztással egybekötve. Hirdetem még azt, hogy ünnepünk másodnapján 12 órától gyülekezeti ebédünk lesz. A testvérek már tudják, hogy nagyjából ez mit jelent. Nyugodtan lehet itt maradni, és aztán egy kis levest kapunk, amit elkölthetünk együtt, és beszélgethetünk közbe, és elkerülhetjük feltétlenül a locsolkodók seregét ezáltal. Szeretettel hívunk mindenkit ezekre az alkalmainkra, és áldott húsvéti készülődést kívánok a testvéreknek. Várjuk a kórust, ahogy megérkezik, és előadják azt a 4 művet, ami még hátra van.
Thank you.
Köszönjük szépen Tillai Aurél testvérünknek a műveket, azt, hogy eljöttek ide a kórussal együtt. Kórustagoknak is természetesen köszönjük szépen, hogy eljöttek ide és emelték ünnep Isten tiszteletünk fényét. Isten áldását kívánjuk a további munkájukra, szolgálatukra, missziójukra. Testvéreim, hallgassuk meg az áldást, és utána a záróénekünket énekeljük. És megsegíti őket az Úr az ő Istenük ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak az ő földjén. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő kedvessége. Ifjakat tesz virágzóvá a gabona, és lányokat a must. Isten áldja meg szívünket. Záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 331. énekünk 4. és 5. versét, helyünket elfoglalva, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 331. énekünk 4. és 5. verse így kezdődik: Ó édes Jézus, atyádnak szent fia! Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
Áldás békesség.